Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 5. Sixtus halála után 1590. szeptemberében a bíborosok gyorsan egyességre jutottak az új pápa személyéről, aki a 7. Orbán nevet választotta. A megválasztott Gian Battista Castagna 1521-ben született Bolognában. Szülővárosa egyetemén tanult kánonjogász volt, korábban Rosszánó érseke. Ott volt a tridenti zsinaton, rövid ideig a pápai állam kormányzói tisztét is betöltötte, később pedig diplomataként Spanyolországban és Lengyelországban képviselte a Szentszéket. Megválasztása idején egészséges és ambiciózus főpap volt, ám a konklávi után 2 héttel maláriás rász kerítette hatalmába, és még beiktatása előtt szeptember végén meghalt. E váratlan esemény után nehéz, a spanyol korona beavatkozása miatt igen küzdelmes konklávé következett. A bíborosok végül 1590 novemberének végén egyeztek meg az új pápa személyéről, aki a 14. Gergely nevet választotta magának. Az új szentatya eredeti nevén Niccolò Sfondrati 1535-ben Milánóban született egy kremonai nemesi família gyermekeként. Perugiában és Padovában teológiát és kánonjogot tanult, majd papi pályára lépett. Mint Cremona püspöke részese volt a tridenti zsinat utolsó ülésszakának, amelynek reformjait határozottan be is vezette egyházmegyéjében. Fedhetetlen erkölcsű jámbor ember volt, a pápai trónon azonban gyengének és határozatlannak mutatkozott. Így hagyta, hogy a pápai államban újra elhatalmasodjon az 5. Pius idejében keménykézzel felszámolt bűnözés és banditizmus, a külügyekben pedig engedett II. Fülöp spanyol király kívánságának és az új, ekkor még protestáns francia király 4. Henrik ellenében az ő politikáját támogatta, ami élénk visszatetszést keltett a francia katolikusok között. Nem volt jó lépése az sem, hogy unokaöccsét, a felkészületlen és meggondolatlan Paolo Emilio Sfondrati bíboros tette meg államtitkárának, amivel a kárhozatos nepotizmus gyakorlata tért vissza Rómába. 14. Gergely uralkodása azonban nem tartott sokáig, rövid betegség után, nem egészen egy esztendővel megválasztását követően, 1591. októberében távozott az élők sorából. 14. Gergely uralkodását ismét egy kérész életű pápaság követte. A bíborosok még 1591. októberében választották meg utódát, aki a 9. Ince nevet vette fel. Az új pápa eredeti nevén Giovanni Antonio Facchinetti 1519-ben született közrendű szülők gyermekeként Bolognában. 1560-ban lett püspök, egymást követően nuncius Velencében, jeruzsálemi címzetes pátriárka, a kúria több hivatalának vezetője. Az új szentatya aszkétikus alkat és gyenge fizikum volt. Sokat koblalt, betegesen sovány volt, akit inkább érdekelt a teológiai és a lelki élet, mint az egyház kormányzása. Ennek ellenére rövid uralkodás alatt lépéseket tett a pápai állam közrendjének és közbiztonságának helyreállítása érdekében, és szigorú tilalmakat léptetett életbe a pápai kiváltságok és birtokok adományozása tekintetében. Területi illetékesség alapján szervezte át az államtitkárság ügymenetét, a francia trón kényes kérdésében pedig kezdetben kivárt, majd óvatosan a már ekkor a katolikus egyházba való visszatérést fontolgató 4. Henrik mellé állt. E kezdeti lépésnek azonban nem volt folytatása. 9. Ince 1591 telén meghűlt, és december végén alig 2 hónapos uralkodás után meghalt. 9. Ince váratlan halála után a spanyol beavatkozás miatt megint viharos és nehéz konklávé következett, amelynek eredményeképpen 1591. január végén került sor az új pápa megválasztására, aki a 8. Kelemen nevet vette fel. Az új egyházfő Ippolito Aldobrandini 1535-ben látta meg a napvilágot Fanóban, egyszerű család gyermekeként. A teológia mellett kánonjogot tanult Padova és Bologna egyetemén, Rómába pedig szentszéki ügyvédként került. Ezt követően a szentszéki bíróság jogtanácsosa lett. Igazi egyházi karrierje azonban 5. Sixtus idejében vette kezdetét. 1585-ben lett bíboros, a következő évben főpenitenciárius, legátusként komoly diplomáciai eredményeket ért el a katolikus hitjavára Lengyelországban. Politikai és diplomáciai képességei mellett mélyen vallásos ember, nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség volt. Alig ha nem ezeknek az adottságainak is köszönhette, hogy a bíborosok választása a spanyol párt ellenében ráesett. Ezeket az adottságait pápaként is megőrizte, így soha nem mulasztott liturgikus feladatokat. Naponta gyónt, buzgón imádkozott, és különösen az oltári szentség iránti tisztelete volt igen eleven. De odaadóan végezte hivatali kötelezettségeit is. Minden nap hosszú órákat töltött íróasztalánál a folyóügyeket intézve, naponta tartott audienciákat, és rendszeresen tanácskozott közvetlen munkatársaival. Pápaként 8. Kelemen a tridenti reformok folytatását tekintette legfontosabb küldetésének. Ennek volt alapvető része a pápai hatalom és tekintély helyreállítása, az egyház kormányzat és a lelkipásztori munka határozott központosítása. Ennek és a reformáció mozgalmaival szembeni hatékony fellépésnek az érdekében adta közre a Vulgáta, a latin szentírás javított, kritikai, Sixtina Clementina néven ismert kiadását, amelynek használatát egyben kötelezővé is tette. Ezentúl megújította az indexet, a tiltott könyvek jegyzékét, majd új papi és püspöki szertartáskönyvet és breviáriumot adott ki, valamint bevezette az egész katolikus világban a megújított római misekönyv egységes és kötelező használatát. Politikai feladatai tekintetében 8. Kelemennek elsősorban a franciaországi helyzettel kellett szembenéznie. Ott még folyt a vallásháború a katolikusok és az ügenották, kálvinisták között. A fiatal, a válságon úrrá lenni próbáló király, 4. Henrik pedig ekkor még maga is ügenotta volt, és 5. Sixtus ideje óta kiközösítés alatt állt. Kezdetben a pápa spanyol nyomásra anyagiakkal és hadakkal is a katolikus ligát támogatta és fenntartotta elődeinek azt a döntését, hogy Franciaországnak nem lehet protestáns uralkodója. Ebben a helyzetben 4. Henrik volt az, aki uralmának megszilárdítása és országa békéjének megteremtése érdekében döntő lépésre szánta el magát. 1593 nyarán a Saint-Denis apátságban számos püspök és főúr jelenlétében letette a katolikus hitvallást, és kinyilvánította, hogy Róma püspökének egyházfősége alá helyezi magát. Erre válaszul Brügge érseke ideiglenesen és feltételesen feloldozta a kiközösítés alól, majd az ügyet felterjesztették Rómába. A Szentatya kényes helyzetbe került, a spanyolok, de tanácsadói közül is sokan ellenezték, hogy elfogadja 4. Henrik katolizálásának gesztusát, politikai cselszövést látva csupán az ügy mögött. Ám 8. Kelemen bölcsen úgy döntött, hogy elfogadja az uralkodó áttérését, és 1595 őszén ünnepélyesen feloldotta őt a kiközösítés alól, amit a felek közötti kapcsolatok normalizálása követett. 4. Henrik ezt követően a Nanti ediktumban szabad vallásgyakorlatot adott az igenottáknak, ugyanakkor érvénytelenítette a pápai állam és a katolikus egyház kárára korábban hozott rendeleteket, helyreállította a francia egyház, a püspökök, a papság, a szerzetes rendek jogait, visszahívta országába a korábban elűzött jezsuitákat, és elrendelte a tridenti zsinat határozatainak a francia egyházban való mielőbbi végrehajtását. Első Erzsébet halála után egy pillanatra felderengett Angliában is az anglikán államegyháznak a római egyház kebelébe való visszatérése, mint lehetőség. Az új király első Stuart Jakab trónfoglalásakor még homályos, bizonytalan ígéretet tett arról, hogy visszavezeti országát Róma hűségére, vagy legalább megadja katolikus alattvalóinak a teljes vallásszabadságot. London és Róma követeket is cserélt, ám a király rövidesen visszakozott, országa szakításban maradt, és érvényben maradtak a katolikus ellenes rendelkezések is. Hasonló volt a helyzet a korábban luteránussá lett Svédországban. Az ottani rendek harmadik János király halála után a svéd Váza dinasztiából való Zsigmond a lengyel királyt hívták meg a trónra, aki buzgó katolikus volt. Az új uralkodó 1593-ban a pápai nuncius támogatásával kísérletet tett Svédország uralkodói akarattal való rekatolizálására, szándéka azonban a nemesség ellenállásán elbukott. Miután alattvalói az elé a dilemma elé állították, hogy vagy a koronáról, vagy a katolikus hitről mond le, az előbbit adta fel és visszatért Lengyelországba. A trónra így a reformáció híve Károly herceg lépett, aki megerősítette, hogy országa államvallása a luteránus hit, és minden katolikust száműzött országából. 8. Kelemen idejében éppen a protestantizmus elleni határozottabb fellépés érdekében megélénkült az inkvizíció tevékenysége a katolikus országokban, főképpen pedig magában Itáliában. Ennek volt egyik az utókor által gyakran felhánytorgatott eseménye Giordano Bruno ügye. Giordano Bruno dominikánus szerzetes volt, aki műveiben a katolikus hittel ellentétes természetfilozófiai nézeteket, panteista, Istent és a világot azonosító vagy egybemosó véleményt vallott. Kifogásolt műveit cenzúrázták, mire elhagyta a rendi közösséget és Svájcba ment, ahol protestánssá, valójában azonban radikális szabadgondolkodóvá lett. Innen Franciaországba, Angliába, majd Németországba ment, ám tevékenységét mindenütt a katolikus és protestáns közösségek és a közhatalom rosszallása kísérte. Itáliába visszatérve a velencei inkvizíció akadt a nyomára. Letartóztatták és 1593-ban kiadták a római inkvizíciónak. 7 évig tartó fogság és per után a bíróság megátalkodott eretnekként, hitehagyóként és szökött szerzetesként elítélte, és mivel sem beismerésre, sem megbánásra nem mutatott hajlandóságot, átadták a világi hatóságoknak. Így került sor arra, hogy 1600 februárjában Rómában a Campo dei Fiorin mágia halállal végezte. Későbbi századokban az egyház ellenségei a gondolatszabadság mártírjaként ünnepelték alakját, elítélésében pedig az egyház barbárságának, tudományellenességének bizonyítékát 8. Kelemen pápa személyes bűnét látták. 8. Kelemen uralkodása alatt érkezett el az 1600-as esztendő, amelyre a pápa a korábbi szokásoknak megfelelően szentévet hirdetett. Ez az alkalom a trident utáni katolikus megújulás első nagy erőpróbája és demonstrációja volt. Számos körmenettel, szertartással, búcsúkkal, az örökvárosba látogató 3 millió zarándokkal, akik között fejedelmek, főurak, távoli vidékek főpapjai is ott voltak. A Szentatya, aki az alkalomra új épületek egész sorával ékesítette fel Rómát, személyesen vezette a szertartásokat, a zarándokok csoportjait pedig a Belvedere palotában fogadta, és főpapi áldásával bocsátotta vissza hazájukba. Kedves hallgatóim, szakítsuk most félbe 8. Kelemen uralkodásának tárgyalását. Legközelebb még az ő idejével folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.